hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió késő esti híradója. Nagy-Britanniában 24 személyt tartóztattak le azzal a gyanúval, hogy részesek voltak minden idők legnagyobb szabású légi terror akciójának tervezésében. Eddig 19 embert neveztek meg, valamennyien pakisztáni vagy bangladesi származású muzulmánok, de már Angliában született brit állampolgárok. Londonból jelentkezik tudósítónk Jotiski László.
Az Angol Nemzeti Bank mind a 19 eddig megnevezett személy bankbetétjeit és egyéb értékeit zárolta, a rendőrség zsákszámra szállít el esetleg terhelő bizonyítékú szolgáló anyagot a letartóztatottak otthonából a nyomozás elősegítésére. John Reid, brit belügyminiszter köszönetét fejezte ki a pakisztáni biztonsági szerveknek, amiért több mint egy éve együttműködtek a brit biztonsági szolgálattal a gyanúsítottak megfigyelésében. A mostani akció annak az eredménye, hogy Pakisztán két városában, Karacsiban és Lahore-ban letartóztatták a gyanúsított összeesküvő banda két brit tagját. Bár a tervezett terror akciót összesen 10 Londonból, New Yorkba, Washingtonba, illetve Los Angelesbe tartó utasszállító gép felrobbantását csak a közeli napokra tervezték, felmerült az a veszély, hogy a pakisztáni rendőri akció hatására az összeesküvők előbbre hozzák terveiket. A brit repülőtereken még mindig tart a maximális riadókészültség, de már több utas szállhat fel gépére, mint tegnap. A londoni Heathrow repülőtérről a hosszú távú járatok 3/4, a rövid távúak 2/3 felszállhatott, de az utasok biztonsági szűrése még mindig sokkal hosszabb a megszokottnál, és még mindig nem vihetnek magukkal kézipottyát.
Ehud Olmert izraeli kormányfő jóvá hagyta a libanoni offenzíva kibővítését, mert elégedetlen azzal a tárgyalási folyamattal, amely a biztonsági tanácsban zajlik. A döntés előtt Olmert több órán át tárgyalt Amir Peretz védelmi miniszterrel. Az izraeli miniszterelnök korábban kivárt volna a háború kiterjesztésével, ugyanis ragaszkodott ahhoz, hogy nemzetközi békefenntartók települjenek a térségbe. Az ellenzék már előzetesen az általános támadás kiterjesztését szorgalmazta, mert úgy vélekedtek, az időhúzása a Hezbollahnak kedvez. Szaniszló Ferenc kora este tudósított a hadszíntérről.
Itt végig a határ mentén, igen, folyik a harc. Innen mögöttem lőnek ki az izraeliek, odaátról jönnek a katyusák. Szóval ez a 48 órás felfüggesztés, ez körülbelül ennyit ért, hogy végig a határ mentén a földközi tengertől gyakorlatilag itt a Jordán vidékéig folytatódnak a harcok. Egyébként a mai nap egyik szenzációja, hogy úgy mondjam, nem csak az, hogy a Hezbollah egyre pontosabban céloz, és ez azt jelenti, hogy egyre jobban működik a felderítés, és egyre közelebb jön, hanem az izraeli hadsereg azt is beismerte, hogy az általa ellenőrzött dél-libanoni területekről is lőnek a Hezbollahosok. Rengeteg rakétát lőttek ki ma is.
4 millió forint értékű gyógyszersegélyt juttat el Libanonba a magyar-máltai szeretetszolgálat. A szállítmány a tervek szerint hétfőn érkezik meg Tripoliba.
A szeretetszolgálat két munkatársa vasárnap indul Damaszkuszba. A fél tonnányi gyógyszer már ott várja őket, a szállítmánnyal másnap indulnak a libanoni határ felé. A túloldalon olyan helyi orvosok fogadják majd őket, akik annak idején Magyarországon szerezték diplomájukat.
Előre megkértek bennünket, hogy mik azok, tehát előre jelezték, hogy milyen gyógyszerekre lenne leginkább szükség, gyulladásgátlók, fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók, rengeteg antibiotikum és különböző egyéb olyan szerek, amik tulajdonképpen nem a sebesültek ellátását, hanem leginkább a menekültáborokban megbetegedő felnőttek és gyerekek gyógyítását szolgálják.
A szállítmány költségét részben a külügyminisztérium pályázati keretéből, részben saját forrásaiból fedezte a szeretetszolgálat. A máltaiak továbbra is készek segíteni a háborús övezetben rekedt magyarok kimentésében, illetve szükség esetén újabb gyógyszersegélyt juttatnak el a térségbe.
Magyar állampolgárságú nőt tartott fogva egy szlovákiai szekta. A 34 éves Floridában élő nő levelezés útján került kapcsolatba egy természetgyógyásszal. Két hónapja Szlovákiába utazott, hogy személyesen is találkozzon vele. Ezt követően családja hiába kereste. Kiderült, a nőt egy fekete mágiával foglalkozó szekta fogva tartotta. Többször bántalmazták. Az áldozatot hajnalban szabadította ki a szlovák rendőrség. Kiderült az is, a nő nem egyedüli áldozata a társaságnak. És most itthonról. Továbbra is kérdés, hogy mi okozta a tüzet keddeste a Műegyetem pincéjében, ahol mentés közben életét vesztette három tűzoltó. A rendőrség eddigi vizsgálata szerint a lőtérnek minden engedélye rendben volt, a gyakorlatozók pedig olyan fegyvereket használtak, amelyekre szintén megvolt az engedélyük.
Szerdán a helyszínen még olyan magas volt a szénmonoxid szint, hogy a szakemberek csak ma délelőtt tudták megkezdeni a helyszínelést.
Itt a Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen jelenleg is tart a szakértői és a rendőrségi vizsgálat. Az épületben, ahol jelenleg is óriási a füst, egyelőre senkit nem engednek be.
Molnár Péter, a tűzoltóság szóvivője úgy véli, hogy nem a védőfelszerelés hibája vezetett a tragédiához. Mint mondta, a tűzoltók háromféle dupla, szimpla és acélpalackot is használtak, amelyek mindegyiket teljesen fel volt töltve. A füstelteli környezetben a tűzoltóknak kötelező a mentőkötél használata, hogy biztonságosan visszataláljanak a kijárathoz. A tűzeset során készült felvételeken azonban nem látni ilyet. Így elképzelhető, hogy a lánglovagok kötele elégett, vagy egyszerűen nem is használtak ilyen eszközt. A tragédiát követően két vizsgáló bizottság alakult, a Fővárosi Tűzoltóság és az Országos Katasztrófa Védelem szakembereiből álló szakbizottság, valamint egy ettől teljesen függetlenül dolgozó rendőri bizottság. Ők ma gyakorlatilag négyzetcentiméterenként vizsgálják át a lőteret.
A rendőr kollégákkal beszéltem, ők a mai napon még biztosan itt lesznek, és nagy valószínűséggel a holnap délelőtt folyamán is, és majd csak ezután kezdődhet meg a tűzoltói helyszínvizsgálat.
A tűzoltók feladata az lesz, hogy a golyófogó falon és a környékén megtalálják a tűzfészkét, és kiderítsék a lángok keletkezésének okát. Az első vizsgálati eredmények szerint a tűz keletkezését megelőzően négyen tartózkodtak a pincében, és három fegyverrel lőttek, két 9 mm-es maroklőfegyverrel és egy kalasnyikovra hasonlító sportpuskával. A legsúlyosabb füstmérgezést szenvedett tűzoltó már nincs közvetlen életveszélyben, azt azonban még nem tudni, hogy mikor engedik ki a kórházból. A hét sérült tűzoltót orvosi javaslatra egy hét pihenőre küldik.
Válságban van az egészségügy Magyarországon, hangoztatta Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke, aki szerint ezen a válságon a tárca által kibocsájtott zöld könyv sem fog segíteni. A kamarával egyeztető 30 betegszervezet attól tart, hogy az egészségügy reformját éppen a betegekkel fizettetik meg.
A kamara egyetért ugyan a zöld könyv megjelentetésével, vagyis azzal, hogy a magyar egészségügy problémáinak megoldására társadalmi vitát kezdeményeztek. De mint Éger István elmondta, a laikusoknak szánt kiadvány nem szól a megoldásról, ráadásul téves adatokat is tartalmaz.
Nem látjuk a zöld könyvben a forrásokat, nem látjuk azt, hogy prioritást adna az egészségügynek, már pedig a versenyképesség, a nemzet versenyképességének érdekében az egészség megmaradásunk kulcskérdés.
A gyógyszerészkamara elnöke kifogásolja, hogy miközben a tárca azt éreztette, a társadalmi vita eredménye befolyásolja majd a reformot, addig a szakmai szervezetek érdemi hozzászólásaira nem kíváncsi senki.
Magyarország 10 millió állampolgárának az egészségéről van szó az elkövetkező évtizedekben. Én úgy gondolom, hogy ez méltatlan hozzá ez az eljárás.
A kamarák érdemi szakmai vitát remélnek valódi tényekkel és valódi szakértői anyagokkal. Kérdéses, hogy mikor kerül erre sor, mert a tárca augusztus 23-áig elkészíti javaslatát, és a kormány a hónap végén már tárgyal a reformról.
Szükség lehet egy harmadik változatra a gyógyszertámogatási rendszer átalakításánál, legalábbis az eddigi egyeztetések ezt mutatják. A gyógyszerész kamara nem támogatja a zöld könyvben felvetett dobozdíj bevezetését, a kormányzat szerint pedig át kell alakítani a jelenlegi struktúrát. Horváth Ágnes, a szaktárca államtitkára jelezte, a jelenleginél liberálisabb gyógyszerpiacot szeretnének, és a gyógyszertár alapításban is nagyobb szabadságot akarnak.
Azt gondoljuk, hogy azáltal, hogy több patika lesz, és pláne ha azt el tudjuk érni, hogy több patika legyen a kis településeken, akkor az a fennálló verseny mindenképpen jó a vásárlóknak, a fogyasztóknak, a betegeknek, és nem utolsó sorban javítani fogja az ellátást is.
Nem iható a csapvíz három Veszprém megyei településen, Tihanyban, Balatonfüreden és Aszófőn. A Tiszi Orvosi Szolgálat közlése szerint szennyezett az ivóvízbázis. Ennek okait vizsgálják. Az érintett településeken az ivóvízről az önkormányzat gondoskodik.
Lajtoskocsi járja az utcákat Tihanyban, az emberek fazekakban, kannákban, flakonokban hordják a vizet. A szennyeződést a tegnapi szokásos ivóvíz minőségi vizsgálat során észlelték.
Egy olyan összetevője nem volt a víznek megfelelően, amit nem enged meg a törvény, hogy ezt a határértéket bakteriális fertőződés terén volt átlépje, ezért nem engedtük, hogy az emberi fogyasztásra kerüljön ez a víz.
A vizsgálatok szerint kóliform baktérium került az aszófői ivóvízbázisba. A szakemberek ezért leállították a kutakat.
Ami most történik, az egyfajta megelőzés, hogy ne következzen be ténylegesen egészségkárosodás. Azt remélem, és azt is gondoljuk, hogy ezt meg tudjuk oldani fertőtlenítéssel, mosatással.
A korlátozás mindaddig érvényben marad, amíg a határértékek újból megfelelnek az ivóvíz minőségére vonatkozó követelményeknek.
A vásárhelyi tervnek a kormány által tervezett csökkentett költségvetésű végrehajtása veszélyezteti a Felső-Tiszavidékén élők biztonságát, állítja Fónagy János fideszes politikus.
A Fidesz szerint az árvíz elleni védekezés hatékonyságát veszélyezteti, ha Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter közelmúltban tett nyilatkozatának megfelelően átütemezik azoknak a gátaknak a megépítését, amelyeket a vásárhelyi terv részeként idén kellett volna befejezni.
2005. decemberében, 2006 elején erre a célra a 2005-ös maradvánnyal együtt ígért mintegy 10 milliárd forintnyi összegből nem egészen 5 milliárd, 4,6-4,7 milliárd áll a tárca rendelkezésére.
Fónagy János a Fidesz nevében felszólította a kormányt, hogy hajtsa végre a vásárhelyi tervet a kivitelezések lassítása nélkül, mivel ilyen ütemezéssel a vásárhelyi terv megvalósításához 25 évre lenne szükség, és ez évtizedekkel halasztaná el 1,5 millió ember élet- és vagyonbiztonságának megteremtését.
A vásárhelyi terv jelenleg az ország legnagyobb környezetvédelmi területfejlesztési programja, mondta Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter Kunszel Mártonban, ahol az árvízikárok helyreállítási munkáit tekintette meg.
Jó ütemben halad az április járvíz idején megrongálódott töltések helyreállítása Szelevény és Kunszentmárton térségében, ahol több helyen gátszakadás fenyegetett tavasszal. A Tiszán és mellékfolyóin a védművek helyreállítására 11,2 milliárd forintot fordít az állam. Ezzel párhuzamosan folynak a vásárhelyi terv munkálatai, bár a többi között a hosszabb előkészítés miatt csúszások is vannak.
Ez a hatalmas árvíz hát több mint egy fél esztendővel vetette vissza az eredeti ütemtervet, de minden, amit a vásárhelyi tervben terveztünk, meg fog épülni, el fog készülni, lehet, hogy nem pontosan 2007. december 31-ére, de röviddel ezt követő időn belül elkészül, hiszen a finanszírozási lehetőségek is adottak az Új Magyarország fejlesztési terv keretében. 2007 és 13 között esztendőnként mintegy 20 milliárd forint árvízvédelmi fejlesztést tervezünk átlagosan megvalósítani.
Persányi Miklós úgy véli, ez év végére mindenütt biztonságban érezhetik magukat az emberek.
A vásárhelyi terv projektjeire idén 14,7 milliárd forint használható fel, közölte Erbakonyi Ágnes, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szóvivője, cáfolva a Fónagy János fideszes politikus által elmondottakat. Hozzátette, a komplex tiszai árvízvédelmi programra az idei költségvetésből 5,7 milliárd forint jut. Ezen felül a tavalyi maradványképzés miatt halasztott kifizetésekből még 9 milliárd forint használható fel ebben az évben. Az észak-budai útfelújítások miatt a közlekedés nehézségeinek enyhítésére, ameddig csak lehet, nyitva hagyják a budai alsó rakpartot, annak ellenére is, hogy árad a Duna. A rakpart egyes részei már megjelent a víz. A főpolgármester ígérete szerint, ha az utat 10-20 cm-es víz borítja, kivételesen akkor is használható lesz a rakpart. Utánunk sporthíreket hallhatnak Kelemen Zsolttól. Én köszönöm, hogy bennünket választottak. Legyen szép estéjük, jó hétvégéjük. Viszontlátásra!
Jó estét kívánok! A 10 próbázó Zsivócki Attila ezüstérmet szerzett a svédországi atlétikai Európa-bajnokságon, az aranyérmet a cseh Séberle nyerte meg. A rosszul kezdő, de folyamatosan javuló magyar versenyző szenzációs teljesítményéről édesapja nyilatkozott nem sokkal adásunk előtt.
Ez már olyan második nap volt, ami előrevívő. Ez egy nagyon jó első nap kell, és akkor bármi lehetséges. Erre van két évünk, úgyhogy ezt mindenképp kell csinálni. Nagyon-nagyon jó küzdött Attila. Tényleg felülnyúlta magát, élete messze legnagyobb második napját csinálta. Itt nagyon-nagyon boldogok vagyunk. Nagyon ránk ér a nagyon Frédikára is, meg a családra is most már egy kis siker. Egyet léptünk előre tavaly óta. Egyelőre a világrekorder és olimpiai bajnok verte meg Attilát. Jó barátok, lépegetünk.
Igazából egyáltalán nem meglepő, hogy a Jászapáti elleni történelmi mérkőzés előtt forrnak az indulatok a Ferencváros házatáján. A jelek szerint ilyen szempontból az Üllői úton nincs különbség az NB1 és az NB2 között.
Az FTC teljes elnöksége Maglódi Lajos és Debreceni István kivételével levélben lemondásra szólította fel Ináncsi Miklós elnököt, illetve kilátásba helyezték a visszahívását, ha nem távozik önként.
Ez ha ma már van időzítve, ez a dolog, illetve hónapra, akkor úgy gondolom, hogy azok az erők, akik akarnak itt posztokat szerezni és aratni és sikerbe, dicsfénybe úszni, akkor azok szervezték ezt a dolgot így. Én természetesen, ameddig ezt a témát, ahogy most elkezdtünk a szlovákokkal, be nem fejezem, addig egyértelműen ezt kívánom csinálni. Amennyiben nem sikerül úgy, akkor minden valószínűség szerint átadom a helyemet másoknak.
Jó hír az Üllői útról, hogy Deme Imre, Bojan Lazic, Tököli Attila és Dragóner Attila is aláírta szerződését. Utóbbi arra a kérdésre, hogy járandóságát miből fizetik majd ki, nem adott konkrét választ.
Nem az a feladatom, hogy az első emeleten érdeklődjek. Egy biztos, én az öltözőbe és a pályán szeretnék bizonyítani, és ezért kaptam a szerződést. Ez az én feladatom, természetesen vezetőknek van a másik feladat, hogy előteremtsék azt, amit vállaltak.
Ma rendkívül ígéretes egyeztetésre került sor az Országos Rendőrfőkapitányság és az MLS vezetői között, amelynek eredményeképpen hamarosan összehangolt és hatékony intézkedésekre kerülhet sor a magyar labdarúgást kísérő nem kívánatos jelenségek megakadályozása céljából. A témával a hétfő esti sportarénában bővebben foglalkozunk. Ifjabb Tóth János már a Budapest Rallyn bebiztosíthatja bajnoki címét, a mai prolog minden esetre még nem osztott és nem szorzott.
A Városligeti műjégpályát először Talmácsi Gábor mutatta be a nézőknek, majd jég hiány a betonon is csúszkáltak a sztárok. A magyar bajnokság listavezetője Ifjabb Tóth János meg is állt a pálya közepén a Peugeot 307-es VRC-vel. Azt már nem tudjuk meg, hogy miért, de azt igen, hogy a jelenleg harmadik helyezett Spitzmüller Csaba mit tervez egy kis bemelegítő után a Budapest Rallyra, hisz esélye van még a végső győzelemre.
Mindig az első hely a cél úgy a versenyben, mint a bajnokságban. De nekünk most elsődleges cél, azt hiszem, mert hisz a Janinak csak matematikai esélyünk van azzal, hogy a Janit megverjük. Reális nem nagyon. Az a cél, hogy aszfalton megszokik az autót.
Igen, ő már a jövő évre tervez, de a népszerű bemelegítő után, hiszen a prolog nem számít bele a versenybe. Holnap reggel 6 órakor Salgótarjánban rajtul a Budapest Rally, aminek a 11 gyorsasági szakaszából az utolsó kettőre már a Hungaroringre érnek a versenyzők.
Az év utolsó tenisz Grand Slam tornáján, a US Openen létrejöhet az újabb Federer-Nadal álomdöntő, Torontóban viszont már nem.
Színvonalas, szoros csatákkal folytatódott a mestersorozathoz tartozó torontói keménypályás tenisztorna. A 2.450.000 dollár összdíjazású verseny harmadik fordulójában a 15. helyen kiemelt chilei páros olimpiai bajnok González és a 4. helyen kiemelt horvát Ljubicic vívta a legkiélezettebb küzdelmet. A chilei alaposan meglepte esélyesebbnek vélt ellenfelét, és parádés labdameneteket produkálva jutott el a döntőszett rövidítéséig, amelyben higgadtabbnak és erősebbnek bizonyult Ljubicicnál, így González jutott a legjobb 8 közé. Még nagyobb meglepetés született a Berdych-Nadal mérkőzésen, amelynek 3 sima szettjéből 2-t a cseh fiú nyert, így Federer után már Nadal kalapját is begyűjtötte pályafutása során. Az első helyen kiemelt Federer is 3 játszmára kényszerült Tursunovval szemben, ám ő a 7-5-re elvesztett második szett után egy sima 6-0-val biztosította helyét a 8 között.
A mai Dunasportban közreműködő valamennyi munkatársam nevében megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Megjelent a heti válasz. Orbán nélkül nincs Fidesz, mondja Szájer József. Mit jelent a határozott politika? Visszafogja-e a támogatást az Unió? Látókör kérdése, heti válasz.
Köszöntöm Önöket, kedves nézők! Változékony, átmenetileg hűvös, esős időre számíthatunk a következő napokban. Ennek oka az, hogy nyugat, délnyugat felől több hullámban növekvő nedvességtartalmú levegő éri el a Kárpát-medence térségét. Ebből a növekvő nedvességtartalmú levegőből bizony néhol kiadós esőre lehet számítani, a keleti és észak-keleti tájakon pedig lokálisan egy-egy kiadós zápor, illetve zivatar is előfordul majd. Az előttünk álló éjszakán nyugaton már erősen megnövekszik a felhőzet, egyre több felé ered el az eső, kissé megélénkül az északi északkeleti szél, ugyanakkor a Kárpát-medence keleti kétharmadán még változóan felhős nagyrészt derült lesz az ég. Holnap reggelre mintegy 12-17 fok közé csökken a hőmérséklet. Aztán holnap délután a felhőzet nyugat föl tovább terjeszkedik keleti északkeleti irányba, de eleinte, tehát délelőtt a keleti északkeleti tájakon még lesz némi napsütés. Egyre több felé ered az eső, zápor eső, és bizony délután már a keleti északkeleti tájakon is esőre, záporra, sőt, mint említettem, lokális zivatarokra lehet számítani. A nyugati tájakon hűvös idő lesz, mindössze 15-16 fok körül alakul a holnapi csúcshőmérséklet, ugyanakkor keleten még 25-27 fokra számítunk, de aztán később ott is csökken majd a felhőzet. Kettős fronthatásra számítsanak az erre érzékenyek. A következő napokban már mérsékeltebben változékony idő lesz. Vasárnap keleten, északkeleten, főként eleinte még többfelé várható eső, zápor eső, egy-egy zivatar, de nyugat-délnyugat föl csökken a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra bukkan elő a nap. Aztán hétfőn, kedden csak kevés nappali gomoly felhőképződés valószínű, és ebből csak szórványosan itt-ott fordul majd elő egy-egy helyi zápor, zivatar. Kérem végezetül tekintsék meg a Kárpát-medence holnapra várható időjárását, viszontlátásra!
A soul lüktető, élő, érzékeny muzsika. A film látványos show keretében eleveníti fel a leghíresebb előadók tolmácsolásában a soul felejthetetlen slágereit. Ezt mindenkinek hallania kell. A soul hangjai. Kanadai zenés film vasárnap este 8 órakor a Duna Televízióban.
Legyen ínyenc, váljon szakértővé! Bor és kultúra a Borfaluban. A fellépők között a Fővárosi Operett Színház művészei, a Győri Nemzeti Színház tánckara, Havasi Balázs zongora művész és a 100 tagú cigányzenekar. Borfalu harmadszorra a felvonulási téren augusztus 16-tól 20-áig.